sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán uniós tagság nem fog megtörténni, Magyarország megállította azt, jelentette ki a miniszterelnök tegnap a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor megismételte, szerint az ukrán uniós csatlakozás tönkretenni a gazdaságot és behozná a háborút az unióba. Az ukrán külügyminisztériumba kérették a magyar nagykövetet a kormány barátságtalan nyilatkozatai és egy új plakátkampány miatt, írta meg elsőként az Ukrajinszka Pravda. Kijev szerint a magyar kormány negatív színben tünteti fel Ukrajnát, és ezt megpróbálja belpolitikai célokra használni. Fellendítheti az építőipart a 3%-os kedvező kamatozású ingatlanvásárlási hitel, mondta az Építési Vállalkozók Szakszövetségének elnöke a Kossuth Rádióban. Koi László hozzátette, számításaik szerint idén várhatóan 12 000 új lakás épülhet. A CATL kínai akkumulátorgyár átfogó munkaerőpiaci ellenőrzését kezdeményezi az elbocsátásokról szóló hírek miatt a kormányhivatalnál a debreceni önkormányzat. Hangsúlyozzák, minden a városba települő cégtől elvárják, hogy amennyiben megfelelő képzettségű magyar munkaerő áll rendelkezésre, akkor azokat alkalmazzák. 56 Gidrán harcjárművel bővül a Magyar Honvédség eszközparkja, közölte a honvédelmi miniszter Gödöllőn. A harcjárművek közös fejlesztésűek egy török vállalattal, amely az alapgépkocsit gyártja, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Műemléké nyilvánította a hegyvidéki turulszobrot az építési és közlekedési miniszter. Lázár János indoklása szerint ennek célja a turulszobor képzőművészeti értékeinek megőrzése. Kovács Gergely, a 12. kerület kutyapárti polgármestere szerint a szoborról a helyi közösségnek kellene döntenie. Visszatér a norvég civil alap, a program 2031-ig 20 millió euróval támogatja a hazai civil társadalmat. Az első pályázati kiírások a jövő év elejére várhatóak, derül ki az Ökotárs Alapítvány Facebook posztjából. A programot egy háromtagú konzorcium bonyolítja, amelynek tagjai az Ökotárs, az Autonómia és a Kárpátok alapítványok. Bűnvádi feljelentést tett a Parajdi Sóbányánál történt csúszennyezés miatt a Maros megyei környezetvédelmi igazgatóság. A szennyezés súlyos ökológiai katasztrófát okozott a Kisküküllő folyón, és több mint 40 000 ember küzd ihatatlan vezetékes vízzel. Csalódott az amerikai elnök, mert úgy látja, Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni az Ukrajna elleni háborút. Donald Trump egy órán át beszélt előzőleg telefonon az orosz elnökkel, de a közösségi oldalán azt írta, semmilyen előrelépést sem tettek. A Kreml szóvivője azt mondta, Oroszország folytatja a különleges katonai műveletet Ukrajnában, eközben várják Ukrajna válaszát a béketárgyalások harmadik fordulójának időpontjáról, jelezte Dmitrij Peszkov. Telefonon tárgyalt egymással az ukrán és az amerikai elnök is. Volodymyr Zelenszkij szerint megállapodtak abban, hogy dolgoznak a légtérvédelmének megerősítésén. Ez ügyben a két ország küldöttsége közötti találkozóban is megegyeztek. Kiesett egy moszkvai toronyház ablakából és meghalt az orosz állami olajvezeték monopóliuma, Transneft alelnöke. A 62 éves Andrej Badalov holttestét Moszkva előkelő külvárosában a Rubjovka egyik házának ablaka alatt találták meg. A Euronews szerint a férfi a 10. emeleten lakott, de a 17. emeletről zuhant le. Az Európai Bizottság elnöke szerint nem lehet teljes kereskedelmi megállapodást kidolgozni az Unió és az Egyesült Államok között a július 9-i határidőig, ezért a felek egy elvi megállapodásra törekednek. A cél az, hogy elkerüljék az amerikai elnök által kilátásba helyezett 50%-os vámemeléseket. Engedélyezte a génmódosított szója behozatalát az Unióba, valamint felhasználását az élelmiszerekben és takarmányokban az Európai Bizottság. A termesztés azonban továbbra is tilos, az engedély 10 évig érvényes. A szerbiai városok teljes lezárására szólították fel az embereket a hónapok óta tiltakozó szerbiai egyetemisták. A tüntetők egyebek mellett Belgrád, Újvidék és Nisz blokádját is tervezik. Csehországban fokozatosan helyreállt az áramszolgáltatás a déli áramszünet után tegnap. Az átviteli rendszer üzemeltetője szerint a kimaradást egy fázisvezető leszakadás okozta, ami a rendszer 8 állomását érintette a 44-ből. Felrobbant egy benzinkút Rómában, sokan megsérültek. A detonáció előtt egy teherautó egy vezetéknek ütközött a töltőállomáson, már a helyszínen voltak a mentők, amikor a robbanás megtörtént. Görögországban több ezer embert evakuáltak erdőtüzek miatt, Törökországban már emberéletet követeltek a lángok. Kréta szigetén és Atén közelében is tűz van, a hatóságok több mint 5000 turistát, szállodai alkalmazottat és helyi lakost evakuáltak. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, gyenge marad a légmozgás, a csúcsomérséklet 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszonyvölgyben egy különleges 2 órás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.funcode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 5-én szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. A mai nap pozitív gondolatát La Fontaine francia meseírótól kölcsönöztem. Szerintem minden érv olyan erős, mint a képviselője. Ma az emesék és sarolták ünneplik névnapjukat, és a katolikus egyházban ma Zakkarai Szent Antal Mária áldozópap emléknapja van. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen déli 12 óráig. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően Kandó Kálmán születésének 156. évfordulója apropóján, a neves mérnök és konstruktőr életéről, valamint egy róla szóló könyvről is beszélgetek Folytán István nyugalmazott vasutassal, Kandó Kálmán tisztelőjével, a tehetséges mérnök életének kutatójával. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
Hát egy ősi magyar nemesi családból, édesapja Kandó Géza kereskedelmi minisztérium hivatalnok volt, az édesanyja pedig Gulácsi Irma, mind a két ágon nemesi család. Az apai az egész a 12. századig nyúlik vissza, mindig ilyen király mellett, vagy pedig hát a országos ügyekbe ténykedők voltak köztük nevesebbek, kimagaslók, Kandó János például, Mátyás király kancellárja volt, azután egy másik Kandó Kálmán a 19. században egy mellékági ős, az pedig Deáknak és Andrásinak volt a közvetlen munkatársa és összekötője, és hát tulajdonképpen innen a mi vidékünkről, Sátoraújhely közeléből, Tőketerves mellől származik, mi részről. Úgyhogy az egész család ilyen nógrádi, zempléni, ősökből felvidéki eredetű család.
9 órakor híreket mondunk, majd Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, amely összeállításunk a január 30-ai műsorunk ismétlése. Ebben pedig Újházi Zsuzsanna, címzetes rendőr főtörzsőrmesterrel beszélgetünk, akit a Borsodabaúj Zemplén vármegye iskolarendőre címmel is kitüntettek az év elején. Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben beszámolunk Eger nyári programjairól, többek között az Egribor ünnepéről és a Gárdonyi napokról, valamint a Hevesi ízlelő program elsőként elkészült ételeiről is szólunk. Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra között jelentkező műsorsávunkban Napról napra és térkép című műsoraink szólnak, amelyben a térséget érintő aktuális kérdésekről lesz szó, majd a folytatásban különleges ízesítésű eper, cseresznye és megyzsemek elkészítéséről is hallanak. 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Itt élünk címmel Pap Péter összeállítása, akivel a kisgyőri családi alkotótáborba látogatunk, ahol a fafaragás és szövés-horgolás mesterségébe is betekintünk. Ajánlónkban most Szondi Sándor, a népművészet mestere beszél.
Az a helyzet, hogy a Kisgyőrnek volt már emlékoszlopa, csak ugye az idejét múlta, mert ugye elkorhat, az most ki lett véve a helyéről, és lesz ez az új emlékoszlop az elhunyt faragók emlékére. A rendelkezésemre áll egy hatalmas műhely, amit nyilván létrehoztam ezen idő alatt, úgyhogy mindent meg tudok csinálni. Mindenhez vannak eszközeim és faanyagjaim, egzotikusok, stb.
11 órakor híreket mondunk, majd Kapcsolat című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg. Ebben Wagner Viktória szociális testvérről hallanak összeállítást. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Nemes Nagy Ágnes a Macskák bátorsága című költeményét mondja el Albu Erzsébet. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Nos, ennyit előjáróban további műsorkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetéssel én legközelebb délután néhány perccel jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a szombat délelőtti órákat. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. I put your glad rags on and join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock.
o'clock, we're gonna rock around the clock tonight. Oh, when the chimes ring 5, 6, and 7, oh, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Strikes 12, we'll cool off, then start a rocking round the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a mai adás szerkesztő műsorvezetője, Farkas Erzsébet. 1869. július 8-án, 156 évvel ezelőtt született Pesten, Kandó Kálmán, magyar mérnök, aki a nagyfeszültségű, háromfázisú, ipari frekvenciájú váltakozó áramú vontatás első alkalmazója volt mozdonyoknál, de ő volt a fázisváltó kidolgozója, a vasútvillamosítás úttörője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja is. Nos, a mai adásban születésének évfordulója apropóján a neves mérnök és konstruktőr életéről, valamint egy róla szóló könyvről is beszélgetek Folytán István nyugalmazott vasutassal, Kandó Kálmán tisztelőjével, a neves mérnök életének kutatójával. Ha tehetik, tartsanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Folytán István nyugalmazott vasutast, aki Kandó Kálmán életének és munkásságának kutatójává vált az évtizedek alatt. Nem véletlenül, hiszen vasutasként dolgozott több évtizeden keresztül. Gondolom akkor innen az ön személyes életében érdeklődése, innen indul érdeklődése személyes életében Kandó Kálmán munkássága iránt. Mennyire is kell visszamennünk a történelemben?
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és köszönöm ezt a kedves köszöntést. Hát Kandó Kálmánért messze kell visszamenni a történelembe, éppen július 8-án született.
Így van, egészen pontosan 1869. július 8-án született Pesten.
Hiszen akkor még nem volt egyesítve a főváros. Hát egy ősi magyar nemesi családból, édesapja Kandó Géza kereskedelmi minisztérium hivatalnok volt, az édesanyja pedig Gulácsi Irma, mind a két ágon nemesi család, az apai az egész a 12. századi nyúlik vissza, mindig ilyen király mellett, vagy pedig hát a országos ügyekben ténykedők voltak, voltak köztük nevesebbek, kimagaslók, Kandó János például, Mátyás király kancellárja volt, azután egy másik Kandó Kálmán a 19. században egy mellékági ős, az pedig Deáknak és Andrásinak volt a közvetlen munkatársa és összekötője, és hát tulajdonképpen innen a mi vidékünkről, Sátoraújhely közeléből, Tőketerves mellől származik, Míg részről. Úgyhogy az egész család ilyen nógrádi, zempléni, ősökből felvidéki eredetű család. Ennek a családnak a kétségkívül a legkimagaslóbbik az a Kandó Kálmán, aki egyébként Egerfarmusi és Stregovai volt a predikátumuk, az előnevük. Ott voltak birtok, hogy Egerfarmos megint csak ugye itt van a mi adás körzetünkben. Mint alkotó, mint zseniális konstruktőr és feltaláló, meg mint ember is, benne tényleg egyesül a két nemes emberi tulajdonság, ami egy embert úgy igazán kiemel, és tényleg csoda, hogy ilyen időtávlatából is úgy látom, mint az ő életével foglalkozó, hogy milyen tiszteletnek örvend. És hát ez azt mutatja, hogy azért a Jóisten úgy különösen kiválasztotja lehetett ő. Egész biztos az is volt.
És az ön személyes életében honnan indul a Kandó Kálmán iránti így nagy érdeklődés?
Gondolkoztam, amikor készültem erre a riportra, hogy hát bizony most már ugye legalább 60 év, de inkább régebben vissza kell nyúlnom. Még általános iskolás voltam, az pedig 1960 előtt volt, amikor fölkelt bennem ez az érdeklődés. Sokat hallottam a szüleimtől, nagyszüleimtől róla. Érdekes, hogy úgy valahogy benne volt, talán nem is csak bennük, a magyarságban is az a tudat, hogy hát például nem láthatta már a mozdonyát, ami elkészült, és ez úgy megragadott engem, hogy de érdekes lehetett. Aztán ugye, amikor a Tiszai pályaudvarra jártunk ki, nagyon sokszor nagyapával, édesapámmal vonatokat nézni, hát mindig láttam a gőzmozdonyokat, gyönyörű volt, lenyűgöző alkotás, de hát úgy belül izgatott, és milyen az a mozdony, amit villamos három hajt. És hát ugye ez a mozdony meg az, amit Kandó Kálmán alkotott. Hát akkor milyen lehet, ki lehetett az a Kandó Kálmán, és hát vajon milyen lehet az a mozdony, amit ő alkotott. Hát azt nem felejtem, mert amikor először a keleti pályaudvaron megláttam a mozdonyát, az annyira belém van ivúrva, le van fényképeződve bennem, hogy a legjobb fényképezőgép nem tudna, hogy megörökíteni. És hát ha már megindul valaki egy ilyen irányba, akkor már utána olyan, mint a régész, aki nem tudja abba hagyni a árok ásását, mert mindig jönnek elő az újabb kincsek. És hát aztán az évek, a tanulmányaim során egyre mélyül bennem ez, és hát amikor ugye megismertem a egyrészt a leányát, akit személyesen ismerhettem, mert meg hát a legközelebb munkatársa, aki 11 éven át mellette volt. Hát a Kandó Ilona, ez egy Dobrovics Lajosnéről van szó, és hát a Báró Mandor Béla gépészmérnök úrról, akik hát ugye a barátságukba fogadtak, sőt bizalmukba, és hát annyi mindent kaptam tőlük szavakban, és hát aztán a halálok után tárgyakban. Hát akkor már azt mondtam, hogy ez most innentől kezdve végül is egy ilyen belső lelkismereti kötelesség, hogy én ezt nem hagyhatom abban, és nem vihetem el magammal, hogy egyszer a sírban mindazt, amit összetudtam az ő életéről szedni, mert ezt közkincsé kell tenni. És hát egyáltalán már meg se tudtam állni, és mai napig sem tudok, mert mindig jönnek elő újabb értékek. Úgyhogy attól tartok, hogy engem már ez a sírig el fog kísérni, mert előre látom, hogy van még mit feldolgozni, úgyhogy mondhatom azt, hogy mostanában eljutottam odáig, hogy tudom, hogy mi az, amit nem tudok Kandó Kálmánról.
Közkincsé kell tenni, és ön közkincsé is tette, hiszen Kandó Mozdonyok, Kandó Kálmán élete és munkássága címmel egy szép kiadványt, egy könyvet írt. Ennek a könyvnek a második kiadását tartom a kezemben, amely 2019-ben jelent meg, de volt akkor egy első kiadás is, hiszen nagy érdeklődés kíséri a könyvet. Nos, mit is tudhatunk erről a munkáról?
A MÁV-nak a vezetése egy, hát mindig is, de egy időben, amikor hát volt egy nagyszerű kollégám már a túlvilágon van, átköltözött már Lezei Pista, Mezei István, ő felkarolta nagyon a vasút történeti irodalmat. Az ő idejében is a MÁV-nak az akkori vezetése is, hát a mostani is, de az akkori különösen nagyon támogatta ezeket, úgyhogy valamikor az 1980-as évek végén a Vasútisztő évkönyvek címmel megjelent egy ilyen valóban kezdetben szinte évenként megjelenő A4-es formátumú és egy olyan jó kis terjedelmű folyóirat, amiben az akkor még a vasút nagy ideit megélt szakemberek visszaemlékezései közkincsé tétele. Az egy olyan irodalma a vasútnak, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy a vasút történetének egy nagyon jelentős fányadát őrzik. Azután ennek a mintájára, vagy úgy a lelkesedésére beindult a Vasútisztő a könyvek sorozata, ott meg egy-egy téma már könyvek formájában, mert ugye ott is írtam két cikket a Kandóféle próbamozdony, fázisváltos próbamozdonyokról, de hát aztán a István azt mondta, hogy Pista, te annyira elmélyültem, beleástál ebbe a dologba, írd meg a Kandó Kálmán életét, meg a munkásságát, mert ezt meg akarjuk, ki akarjuk adni az ő ebbe a sorozatba. Hát nem tudtam persze embert mondani, nem is tehettem, és akkor hozzákezdtem. Hát bizony nagyon köszönöm, hogy a munkahelyem is lehetővé tette, a fűtőházba dolgoztam, és ilyen szerkesztő, számító, rajzoló munkát végeztem, szabványokkal is foglalkoztam, és ebbe az ügybe sokszor kellett bennem Pestre. Hát amikor ott végeztem a hivatalos munkámmal, akkor bizony indultam a levéltárakba. Végig jártam Kandó Kálmán életét levéltárakban, ahol ő valaha a tanulmányait végezte, és aztán a egészen a felsőfokú tanulmányaikat, ugye a műegyetemen, ahol végzett 1892-ben, minden levéltárból összeszedtem, először adatszerzéssel foglalkoztam, és mikor már össze volt szedve egy hát megfelelő megmennyiség az, akkor megkezdtem írni a könyvet. Hát ebben a feleségem nagyon sokat segített, ő gépelte az összes oldalt, ami hát jó terjelmes volt, mindig jött velem. Vasárnap délutánon két meg is köszönöm neki a bevezetőben, hogy mennyit segített. És hát nagyon sokan, hát nyilvánvaló, hát a könyvnek a lektora volt Martinovics István, ő is már a örökké valóságban van, és ő is hát a MÁV-nak a villamos energiaellátásnak volt a legfőbb szakértője. És annyira ő is bizalmában, meg a barátságában fogadott, hogy lektorként is nagyon sokat segített. Hát végül is aztán évek, de tényleg évek munkája volt, amíg 1998-ban jelent meg az első kiadás, és hát úgy éreztem, hogy úgy kedvező a fogadtatás, és aztán hát idővel jött, úgyhogy már kerestek nálam is, hogy nincsen még, hát én már szétosztottam az ajándékomat, de hallottam, hogy antikváriumban is keresik az utóbbi időkben, és hát aztán elvezette a vasútörténeti parkot arra, hogy miután ilyen az érdeklődés, akkor még egyszer második kiadásba kiadják. És hát aztán így akkor jött a értesítés, hogy készüljek, hogy jön a második kiadás, ami hát jó érzés volt nekem, kizárólag azért, mert hogy Kandó Kálmán iránt ilyen az érdeklődés. Nekem ez esik jó az egész, mert az, hogy csak én voltam az, aki ezt megírhatta, lett volna szerintem ettől biztos sokkal jobb képességű író, de hát ha egyszer én vagyok, én viszont meg nem vihettem el magammal, mint azt, amit összeszedtem róla. Úgyhogy hát sok munka volt, sok utánjárás volt, meg utazás Pestre. A könyv nyomdai előkészítője a Bausz Sándor úr, akinek hát külön, de külön köszönöm, mert amit a legjobb éttermeknek a szakácsai a nyers étel, a húsból, meg hát a tésztából, meg a zöldségekből tesznek, a finom ételt adott, hát teszik az asztalra, hát az ebből a könyvben a Bausz Sándor érdemben, mert ebből ő csinált könyvet, tehát az, hogy kap egy nyersanyagot, abból egy nyomdailag minden tekintetben a nyomdának készen odaadott anyagot kell készíteni, és ez meg az ő érdeme, a borítótól kezdve a képeknek az elrendezéséig, meg a rengeteg ábrajavításig, tehát újra megköszönöm az ő segítségét, egy végtelen kedves és nagyon jó barát, a Jóisten ez mind olyan embereket adott mellém, akik mellett élvezett volt dolgozni. És hát nagyon nagy öröm, hogy most már itt van a második kiadás, mert ez azt jelenti, hogy az embereket érdekli Kandó Kálmán.
Szívből gratulálok ehhez a könyvhöz, valóban egy szép kiadvány, higgyék el nekem a kedves hallgatók, kezemben tartom, közel 350 oldalas ez a könyv. Beszéljünk akkor Kandó Kálmárról, hiszen nem lehet róla eleget beszélni. Idén születésének évfordulója alkalmából meg is érdemli, hogy újra és újra elevenítsük fel az ő munkásságának jelentőségét. Magyar mérnök volt ő, a nagy feszültségű, háromfázisú, ipari frekvenciájú váltakozó áramú vontatás első alkalmazója mozdonyoknál, a fázisváltó kidolgozója és a vasút villamosítás úttörője. Hát címszavakban így is össze lehet foglalni az ő munkásságát, de most legyen olyan kedves, beszéljen nekünk ön, Kandó Kálmán kutatója az ő jelentőségéről.
Két nagy fejezete volt az életének, hát tulajdonképpen három. Az egyik, hogy bevezette Magyarországon a háromfázisú aszinkromotoroknak a gyártását 1894-ben, amikor belép a GANC és társa vasöntő és gépgyár szolgálatában Meghalt András hívására. És hát ez akkor egy Magyarországon egy teljesen ismeretlen új dolog volt, amit hát ő az egyéves francia tanulmányút járó Párizsból hazatérve hoz magával, de hozzátéve már a saját egyéni tehetségének és önképzésének, mert akkor minden eretotechnikus önképző volt, akkor nem volt még tantárgy sem a műegyetemen, hanem akkor hát a akkori folyóiratokban megjelenő és hónapról hónapra bővülő ismereteket kellett úgy a nyilván a nyelvtudásukkal is, hiszen egy remek nyelvtehetség is volt, mert négy nyelven beszélt az anyanyelvén kívül. Ezeket ő már magával hozta, és kiegészítette azzal, hogy ő kidolgozta a számítási módszerét ennek a motortípusnak, és a gyárba való belépése után néhány hónappal már megjelenik az első aszinkron motor kísérleti, majd 1895. májusától már a sorozat példány. Úgyhogy már 1896-ban a Milánumi kiállításon egész sorozat F-típus jelű motor van kiállítva. A monarchia kezd elítődni ezekkel a motorokkal. Háromfázisú generátorok, transformátorok, kapcsolók gyártása, bevezetés. Ez az első nagy fejezet, amit mint egy névjegy kártyát letesz az asztalra.
Ezek voltak azok a bizonyos FF jelzésű motorsorozatok?
Igen, az FF motorok azok a századforduló, persze most ugye a 19.-20. századfordulót értjük. 1899-ben jelennek meg ezek a motorok, hát ezek valóban óriási példányszámban, hatalmas teljesítmény, változatban készültek, telítve volt vele mindenütt szinte, hát én még a vasgyárban annak idején üzemközben nagyon sok ilyen FF motort láttam. Hát nem volt gyár, nem volt olyan malom, nem volt olyan mezőgazdasági üzem, vagy papírgyár, vagy bármi, ahol már pedig hát minden gyár igényel mechanikai energiát, ahol FF motorok ne lettek volna. Úgyhogy óriási számban készültek ezek a motorok, óriási siker volt. És hát ugye ehhez persze kapcsolódtak a generátorok, a transformátorok, mert ez mind egy egység, hát enélkül nincsen motor, hogy ne legyen energiatermelés. A század fordulóig tulajdonképpen, ha csak ezt néztük volna, már egy olyan név, akit akkor is jegyeznének, ha az azt követőek, azok nem jöttek volna. De hát miután ugye, ha föl kell a nap, akkor már utána az utcai lámpák fényét nem nagyon látjuk, így van ez az ő életében is, amikor megkezdi a vasútvillamosítási kísérleteit, hát akkor kezd az életének az életgyenesébe beállni, hogy így mondjam, és onnantól kezdve tulajdonképpen az élete végéig már ez a fő területe, mert hát egyszerűen már nem is volt ideje másra, jó lehet, hát mindenhez értett volna nyilvánvaló. 1896-ban kezdődnek ezek a kísérletek, egy kis kísérletép kocsival ott a Kőbányai út és a Hungária körút sarkán, üres telek volt még annak idején Budapesten, és hát néhány hónap elteltével úgy szólván már 1898-ban egy Eviáni szállodai kisvasútat a Genfitó partján villamosítanak ezzel a rendszerrel, azután három bányavasutat, a három közül az egyik perecesen is volt kandó, azért mondom, hogy szinte nincs hely, ahol ne jutott volna el, és hát aztán a nagy, az óriási nagy fejezet, ugye a Valtellina vasút villamosítása a századfordulón, ami viszont már olyan, hogy valóban technika történeti jegyzet, nagy alkotás, mert hát ez már olyan, amit viszont a világ nagy villamossági járai, főképp európaiakról van szó, nem vállaltak, mert nem volt meg az ahhoz szükséges alapapparátus, elsősorban a nagy feszültségnek az alkalmazása, és hát ebbe kandó volt az egyedül, aki mert lépni, és aki vállalta magára ezt a felelősséget. Hoztam magammal egy kis idézett segítséget azoktól, akik viszont ennek az élő tanúi voltak, mert az ő szavuk sokkal jobban elmondja. Az egyik ilyen, aki nagyon sokat írt róla, amikor meghalt egy gyönyörű nekrológot több oldalast. Egyetlen ilyen ormi indikós példánya az Országos Műszaki Múzeumban található, egy Takács Ede nevű ganziári tisztviselő fordította olaszról magyarra. Lello Ponte Corvónak hívták ezt a mérnököt, és ő azt írja róla a visszaemlékezéseiben, pontosan erről az időről, hogy az első perctől fogva, amikor Kandó abban a megtiszteltetésben részesített, hogy felszólított, lépjek munkatársai közé, mélységesen meghatottak jellemének kivételes vonásai. Ezek között is a legfőbb, a határtalan bátorság, amely teljes tudatában volt annak, hogy a legsúlyosabb felelősséget vállalja magára. Na most, hát ez azért azt jelentette, hogy itt bizony egy több millió aranykoronás, hát az egy óriási érték volt, 106 kilométer hosszú vasútvonalnak a teljesen addig kipróbálatlan rendszerbe való villamosítását vállalt el, semmi nem volt kipróbálva. Kizárólag az elméleti felkészültsége alapján, a számításai, tehát a tudása alapján mert igent mondani, és hagyd mutassak itt rá arra, hogy nehogy kimaradjon a műsorból, hogy csodálatra méltó mérnöki lelkismeretességgel dolgozta végig az életét. Nagyon sok számítása elveszett, a háborúban a front alatt nagyon sok elveszett belőlük, nagy harcok voltak, ugye, ahol most a Millenár is van a lőház utcában, ott volt a gyár, de valami csodálatra méltó precizitással dolgozott ki, az a néhány füzet, ami megmaradt, hát az elárulja, hogy a többi is milyen lehetett, és kizárólag ezzel az elméleti tudásával, és persze hát a konstruktőri képességével vállalta. Voltak munkatársai, anélkül nem ment volna. De az ő bátorsága, lelkesedése nélkül viszont egyáltalán meg sem mozdult volna semmi. Úgyhogy amikor 1902. szeptember 4-én ünnepésen átadták a vonalat, és október 15-én megindult a forgalom, de úgy, hogy utána a következő hónapokban egyetlen ilyen kis konstrukciós javítástól eltekintve tökéletesen működött minden, hát azért ehhez azt kell mondanunk, hogy bizony, ez ilyet a technika történetében kevesek mondhatnak magukénak.
Ez a zsenialitás.
Hát ez maga az, ugye ez már az Isten adta tehetséggel, azt lehet mondani, tehát ilyet csak egy kiválasztott képes megtenni, és a lelkismeretességéről megint a Ponte Corvo mondja el, hogy ha a mérnöki lelkismeretesség az annyira végigvitte az életét, hogy tényleg szinte ez töltötte ki azt a, hát 1894-ben kezdi a pályafutást, és 1931-ben befejezi, mert véget ér az élete. A megoldandó problémával szemben addig nem volt nyugalma, amíg a tökéletes megoldás agyában alakot nem öltött. Így mondja Ponte Corvo. Ez a tökerekvése a tökéletességre némelyikor már csak nem a túlzásig ment, mert ő oly gyakorlati nehézségeket is előre látott, amelyek szerkezeteinek az emberek által való használata közben felmerülhetnek. A kötelesség érzet és a konstruktőri lelkismeretesség így formán nála a legmagasabb szintre hágott, de természetesen hallatlan lelki és szellemi kínok árán. Azt hiszem nagyon szép gondolatok, aki látta őt attól, aki minden nap mellette volt, és egy olasz, aki hát tulajdonképpen eljött ide, hogy mellé szegődjön, ha szabad így mondanom, és végig kísérte, nem bír munkatárs, mert később már ugye szétváltak az útjaik, de hát mindig látogatták egymást. És ez az ember látja így, hogy a lelkiismeretes, de a konstrukcióin lehet látni ezt, hogy mennyire a alapossággal precizitás kísérte végig az egész életét, és mennyire az ember, akinek majd azokon dolgozni kell, mennyire előtte volt mindig.
Kandó Kálmán két mozdony típust fejlesztett ki. Milyenek is voltak ezek a kandó mozdonyok?
Hát a másik nagy fejezet, ugye az elsőről most röviden megemlékeztem, hát hogy mondjam azt, hogy az olasz rendszer, amit az olaszok így neveztek el, az több mint 720-730 mozdony volt csak Olaszországban, ami az ő rendszere szerint készül. 1800 km vágány hosszon Észak-Olaszországnak a gerinchálózatát, azt a kandó háromfázisú rendszerével villamosították, tehát azért ez egy óriási fejezet. És hát amikor aztán a háborúba hazakényszerül, mert az olasz hadüzenet következtében ugye ott kell hagyni a váldó Ligúriát, ahova hát azért kerül ki, mert az olaszok megkövetelték, hogy a mozdonyokat ott gyártsák Olaszországban, és hát ő így módon, miután ahhoz kötődött, ki kellett, hogy menjen Olaszországban, meg a Ganzián meg befejezte a háromfázisú mozdonyok gyártását, és a családjával együtt leköltöztek 1907-ben, de hát azután 1915 tavaszán viszont a hadüzenet miatt vissza kell, hogy jöjjön Magyarországra. És akkor hát persze újra sorozzák, hadköteles, és hát először várépítési parancsnoksághoz kerül, majd akkor a vegyérkari főnökségbe vezindik Bécsbe, és ott a vasutak szénellátásának a referensi állását bíznak le. És ott látja azt, hogy a szén megtakarítás akkor lehet a legideálisabb, hogyha elsősorban hát villamosítani kell, mert a előművek nagyon rossz minőségű szenet is elégetnek, a mozdonyok a legjobbat. És már egyre nagyobb volt a szénhiány, mert a háború már a harmadik évében járt, hát 1914, hát ugye évszám szerint már akkor a harmadik éve volt, és hát a széntakarékosság, a szénkihasználtság akkor lehet a legjobb, hogyha a nem elég, hogy csak villamosítjuk a vasutat, hanem hogyha az a rendszer, amivel villamosítjuk, az ugyanazt a frekvenciájú áramot használja, mint amit az ipar, a mezőgazdaság, a háztartások, hát az akkor 42 Hz váltakozó áram volt, később 50-re emelték, de ez már egy lényegtelen különbség. A lényeg, hogy ugyanolyan frekvenciával dolgozó és tápból élő, hogy így mondjam, legyen a vasúti energiállátás. És akkor alkotja meg a második nagy alkotását, a fázisváltós rendszert, ami ennek a megvalósítására hivatott. Itt már még tovább lé azzal is, hogy ez a gép, ami hát az életének a főműve, lehetővé teszik, hogy most már a táplálás egy fázisú, tehát egyetlen felső vezetékről történjen, a háromfázisú rendszernél még kettős felső vezetékkel. Ahhoz tudom hasonlítani, a kedves hallgatók úgy tudják elképzelni, mint a trollibuszt. Képzelnék most maguk elé, hogy annak is két vezetéke van fönt, a városi villamosnak egy. Na hát ezzel a rendszerrel már a fázisváltó lehetővé teszi azt, hogy most már csak egyetlen vezetékkel, a felső vezeték feszültségét is felemeli 15-16 kV-ra, ahogyan már a külföldi rendszereknél némely helyen ez általánosan bevet volt, és a hajtómotor pedig megmarad az üzembiztos aszinkron motor, amire az egész olasz rendszer épült. Tehát ez a két előny egyesül ebben a nagyon zseniális gépben, ami hát ugye 1916. december 1-én lett, mint szabadalom bejelentve. Megemlékeztünk róla, amikor volt 100 éves a fázisváltó, mert ez egy vasúttörténeti jelentőségű alkotás is, hiszen egy fejezetnyitó. És aztán hát az életének a hátra levő, ugye 1916-tól még 15 év van az életéből hátra, hát ennek a rendszernek a kidolgozására fordítja. Persze közben Magyarország ugye borzasztó megpróbáltatásokon megy keresztül, az esztett világháború, a kommunista diktatúra, azután a román megszállás, és hát a legnagyobb tragédiánk a Trianon, és ebben a trianoni Magyarországban jön létre ez a rendszer. És ez egy külön, mondhatom úgy, hogy egy külön a Jóistennek egy jelen, mert én szerintem az 1920-as évek Magyarországának, de nem mondhat mást bármelyik technika történész sem, a legnagyobb műszaki alkotása az a Kandor fázisváltós rendszer kidolgozása volt, és ezt egy szegény ország tette meg. Hát ez még egy külön jele annak, hogy egy olyan ország, mint Magyarország, szóval Mária országa, ugye hát a Szent István Rádióban ezt külön is hangsúlyozzuk ki, az nem veszhet el, megcsonkíthattak bennünket, de el nem tiporhattak és föl nem számolhattak, pedig hát minden cél az volt Trianonban, hogy bizony az ország lehetőleg köszönjön le Európától, és hát látjuk, hogy nem. És hát ez, ennek az egyik jele Kandó Kálmán akkori munkássága volt, aki persze a hazájához haláláig hű marad, nem is gondolok távozásra innen. Az már más kérdés, hogy sokszor jár kint, és hát az olaszoknak továbbra is dolgozik, konstruál, francia mozdonynak a gépszerkezeti részét is megalkotja, de hát a vezér fonal az a fázisváltós rendszernek a kidolgozása.
Sikerült tehát megreformálni a Kandó Kálmánnak a magyar vasút ipart, és elmondhatjuk, hogy ezek a Kandó mozdonyok, ezek az újítások, ezek mind a mai napig élnek. Tehát egy olyan alapot tett le ő, amire a mai modern technika is tulajdonképpen ráépül.
Igen, a mozdonyai már nem. Tehát azok már múzeumi tárgyak, a Vasút Történeti Parkban Budapesten lehet látni a két utolsó mozdonyát, a V40, V60 sorozatú mozdonyokat. Hát ezek már nem járnak, ezek a mozdonyok. A fázisváltó rendszert is felváltották már a mostani, először a szilícium egyenletes, most pedig már ugye hát a tilisztoros, a inverteres mozdonyok, meg motorkocsik, de az alapelv az, hogy az országos hálózat táplálja, és ugyanazt a frekvenciát használják, hát az most már nem csak magyar, hanem most már világviszonylatban egyedül szóba jöhető dolog, mert nem villamos jönnek máshol, máshol csak ebben a rendszerben. Úgyhogy hát amit lerakott, tehát az alapelv, az általánossá vált. Hát a legzseniálisabb technikai alkotás felett is eljár az idő. Hát ez olyanoknak, mint mondjuk én vagyok, persze, hogy fáj meg, hát akik szeretik a régi alkotásokat, mert nagyon zseniális mozdony volt ám a Kandó mozdony. Rendkívül egyszerű, szóval annyi szellemesség, annyi egyszerűség és annyi nemes, kitűnő gondolat van benne, de a munkájának az értékéből nyilván semmit nem volt.
És élete vége felé közeledve meg tudta még élni ezeknek az újításoknak a sikereit? Valami megadatott neki? Megtapasztalhatta, hogy működik mindaz a valóságban és a gyakorlatban is, amit ő kitalált?
A fázisváltós rendszernek a gyakorlati sikerét az átalakított próbamozdonnyal 1928. augusztus 3-án helyezték üzembe. A Budapest nyugati pályával Dunakeszi alak között 15 km hosszú szakasz volt, ez 15,2, hogy pontos legyen, mert hát szegény volt az ország, ennyire jutott. És a próbamozdonynak az átépítése is nagyon nehezen ment, mert szegény volt a Ganczi Ársa vállalat, aztán végül is hát a kitűnő minisztere, a Bethlen István grófnak, aki hát ugye tudjuk, hogy a kormányzó Horthy Miklós kitűnően választotta meg a miniszterelnökeit, köztük hát Bethlen Istvánt kiemelkedő helyen kell említenem, és hát ő meg kitűnően a minisztereit. Na így került 1926-ban Hermann Miksa a műegyetemről, a gépelemek tanszékről a kereskedő miniszteri székbe, és ő hát elrendelte, hogy igen, ezt meg kell építeni, ezt az átépített próbamozdonyt. És 1928-tól ez már bizonyította azt, hogy igen, ez teljesen teljesíti a vasúti kontratás minden követelményét. Tehát megérte ezt. De az utolsó mozdonyainak, ennek a kettőnek, amit most mondom, még a vasútörténeti park most már az idők végezetéig őriz, annak már sajnos nem érte meg az üzembehelyezésére, mert 1931. január 13-án 62 évet sem megért idejében, távozott az öröki valóságba. Tehát elzizékenyülök. Ő teljesítette itt a földön, amiért küldetése volt. Ez megint egy olyan gondolat, amit hadd idézek itt, hogy Ponte Corvo mivel fejezi be ezt, megint csak a ha visszagondoló Kandó életére, amelyben egy agyát pucolván kizárólag egy nagy eszme foglalta el, és annak valósággal emberfeletti eredményére nem tudok szabadulni attól a hittől, hogy ő azért volt a földön, hogy hivatást teljesítsen. Sokszor volt az az érzésem, hogy valamely magasabb panasnak engedelmeskedik. Rendkívüli ember volt természetesen, és hát biztos, hogy fájt neki az a húzavonal, ami megindult. Itt már a külföldi tőke is, hiszen a hegyesalmi vonal villamosítására, mert azt határozták el 1928. november végén, arra a Magyarországnak nem lett volna megfelelő pénze, az egy óriási beruházás. Hát ahhoz már erőművet kellett építeni, ez volt a bánidai erőmű. Meg kellett építeni egy országos dunántúli hálózatot, ez volt a dunántúli villamosítási terv. Itt a Verebi Lászlónak kimagasló, kiváló kollégája volt, és a műegyetemnek a tanára lett 1929-től. Ő neki ebben elévülhetetlen érdemei vannak. Az angol kölcsöntőke volt az, aminek viszont meg nagyon jól jött, mert hát Angliában meg a győztes országokban óriási aranykészletek halmozódtak fel, de kellett a munka, mert nagy volt a munkanélküliség. Hát a magyar villamosítás ilyen módon mindkét országnak érdeke volt, na de hát ott is megindult az angol munka, mert a féltékeny tőke az ugye igyekezett ellen dolgozni, hogy ne legyen ebből semmi. És bizony, amire ezek a tárgyalások elhúzódtak, addigra éppen a tárgyalások befejezése előtt, mikor jelentkezett már az a cég, amelyik vállalta a mozdonyok egy részének 50%-át kellett gyártaniuk, az volt a feltétel, hogy legyen munkája az angol munkásnak is. Hát mire ez megállapodás, mi visszajött néhány nappal, azzal ez meghalt. De a Jóistennek ez volt a terve, hogy őt akkor szólítja el ebből a világból, amikor a számára kiadott feladatokat teljesítette.
Kortársai egészen biztos vagyok, hogy értékelték. Erre kitűnő bizonyítékok az ön által elmondott és felolvasott idézetek. Na de az utókor tiszteli-e őt, tudja-e az ő jelentőségét? hogy azt olvasom vele kapcsolatosan, hogy Kandó Kálmán sokoldalú, fölényes elméleti tudású gépészmérnök, kitűnő elektrotechnikus és nagy képzelő erejű konstruktőr volt, a villamos vasúti vontatás történetének váltakozó áramú fejezete elválaszthatatlan Kandó emlékétől és munkásságától. Természetesen az önkönyve ebben segít, hogy az utókor tisztelje, valamint Miskolcon beszélgetünk. Miskolcon a tiszai pályaudvaron van egy őt ábrázoló szobor, sőt, működik egy szakközépiskola, amely a nevét viseli. Na de mindemellett, hogyan és miként tiszteli őt az utókor?
Hát én azt hiszem, hogy amikor vannak ilyen megemlékezések, akkor azért azok, akik eljönnek, meg akik érdeklődnek, meg nem akarom mondani úgy, hogy a könyvnek a keresettsége is azért az bizonyítja, hát ez nyilván Kandó Kálmánnak szól egyértelműen, hogy azért tisztelik. Hát nyilvánvaló az utókorban annyi a tisztelet, amennyi hát egyáltalán megvan, mint érdeklődés, mert hát azt lehet tisztelni, akinek az emléke él, de hát a Miskolcról már szó kerül, hát azért gondoljuk meg, hogy egy nagyon érdekes, hogy ennek a városnak van egy autóbuszjárata, a 24-es, ha jól tudom, amelyiknek a kezdő és a végállomását ugyanaz az embernév viseli, tehát ugyanaz alkot, tehát Kandó Kálmán téről indul, a Tiszai pályaudvarról, és Diósgyőrből a Kandó Kálmán utcáig megy. Hát azért egy érdekes dolog, nem? Tehát azért ebben a városban úgy él a tiszteleten, hogy két ilyen nagyon szép hely, mert a Kandó Kálmán utca és Diósgyőrben, hát az a Kirián lakótelepnek, vagy Kenderföldinek, aki hogy mondja, a fő utcája. És hát a 21-es járat az odáig megy, és indul a Kandó Kálmán térről. A szobra az 1967-ben a Hábel György mérnök főtanácsos úr kezdeményezésére létesült annak idején. Például ő nagyon nagy tisztelője volt Kandó Kálmának, pedig hát ő inkább az építészet vonalán dolgozott, de a Kandó munkásság az annyira benne van a műszaki világnak a érdeklődési körében, meg az egyetlen annyira tudják értékelni, hogy már akkor fölvetődött az, hogy legyen Miskolcon, amikor a villamosontatást ezt nem záhogyig megintották, legyen szobra Kandó Kálmánnak Miskolcon. Miskolchoz külön kötődése nincsen Kandó Kálmánnak, hát mondtam a motorokat, amik itt is vannak, meg valószínűleg tartom, hogy amikor ő a feleségét ugye megismert, a felesége rozsnyói származású volt, és hát gondolom, amikor Rozsnyóra mentek, meg minden nyalukat ott töltötték, akkor Miskolcon keresztül kellett utazzanak. Hát akkor még ugye nyilván pár évén keresztül volt a legrövidebb az összeköttetés, gondolom, hogy erre jöttek, hát és sajnos nem kérdezte meg a lányától. Nekem én csak úgy mondtam, hogy Ica néne nagyon kedves, végtelen jó lélek volt. De hát az eljegyzése is rozsnyom volt, és a feleség is ott van eltemetve, mert bizony 33 éves korában üvese elégtelenség következtében egy nagyon boldog házasság véget ért. 1899. február 2-án kötöttek házasságot, és 1913. július 9-én hajnalban meghalt. Hát éppen július 8-a után a férjének a születésnapját még megéri, és másnap meghalt, két gyermeket hagyott. Hát régtelen jó lélek volt, és hát az volt a kívánsága, hogy mindenképpen Rozsnyó szeretne meghalni, úgyhogy onnan egy vasúti kocsin hozták, mert már nem tudott volna átszállni sem, haza Rozsnyóra meghalni, és a temetőben, hát ha arra jár bárki, temetőben nézzék meg a sírját, mert egy karolai márvány síremléke van, amit a férje csináltatott neki Olaszországban. Mert hát egy olyan nagyon harmonikus házasság ment szét, hát nem tudjuk, hogy a Jóisten miért rendel mit, de egész biztos, hogy valahogy ennek is megvan az életében, hát oda hát most már nincsen szétválás, és már örök boldogságban érhetnek. A lánya mindig mondta, hogy nehéz élete volt az édesapjának, mert sok megpróbáltatáson ment keresztül. A fiának a tragikus halála volt a másik 1922-ben, és hát aztán az a sok akna munka is, amit, mert azért irigy emberek mindig voltak, sajnos az emberi gyarlóság az ott van, és azóta is vannak nyilatkozatok, amik hát úgy nem igazán úgy értékelik az ő munkásságát, ahogy kellene, de a legnagyobbaknak is mindig voltak egy ellenségei. Ez csak a nagyságokat emeli még jobban ki. Úgyhogy, mint ember is, egyébként egy rendkívüli ember volt, és majd ha sor kerül arra, hogy elköszönök, akkor még legyen szabad egy az emberségéről való idézettel elköszönnöm, mert néhány szót majd erről is még ejtsünk. A jelleme, az a tiszta keresztény jelleme, megemlítem itt azt, ha már Szent István rádióban beszélek, hogy hát ő a pesti református egyháznak a presbitere volt, és az angyalföldi Frankebán utcai református templom építésének ő volt a templomépítési bizottság elnöke. Megvan a templom, most is voltam is ott, megnéztem. Azon egy cserkész csapat is, amelyik az ő nevét viseli, és a tisztelete az él, a jegyzőkönyvekben is ott van az emléke. Úgyhogy egy olyan ember volt, aki a keresztény erkölcsiség alapján való nevelését a magyar ifjúságnak a egészen az ipari tanulóhoz akkori tanoncok, ahogy mondták, rendkívül fontosnak tartotta, hogy legyen igazán krisztusi nevelése a magyar ifjúságnak, mert hát hitte azt, amit ugye azóta már többször elmegetnek, hogy csak a keresztény Magyarországnak van jövője. Hát ugye ezt nagyon jól tudta, és amit ő tudott, és amit az idejéből megengedett, ő mindezt meg is tett ennek érdekében.
Riportunk végéhez közeledve szerepeljen most itt egy Horácius idézet, nem véletlenül. Természetesen Horáciustól idézzük, de idézzük Horváth Lajos a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány kuratóriumi elnökének ajánlásából is, amely ajánlást az ön könyvének elején olvasunk. Ez az idézet pedig úgy szól, magyarul, mert most itt latinul is látom magam előtt, de én magyarul idézem a kedves hallgatóknak. Valóban ércnél maradandóbb emléket emelt magának, melyet sem pusztító zápor, sem féktelen szélvihar, sem az évek számtalan sora, sem az idő gyors futása nem tud megsemmisíteni. Nos, valóban egy szép ideillő idézet ez, és akkor beszéljünk riportunk végén Kandó Kálmán emberségéről. Mert hogy egy nagybetűs ember volt ő.
Igen, de akkor legyen szabad egy olyan, az egyik ilyen idézet, amit most már nem a Lelló Pontekor voltól idézek, hanem a másik magyar kollégától, aki szintén a műegyetemnek a professzora volt később, ez Pörsöl Imre, Selmezbányai számadások kiváló elektrotechnikus és a műegyetemnek a tanára volt, és 1936. október 24-én, amikor a sírkő avatása volt a fiumejütő temetőben, akkor volt egy ilyen kétnapos kandó emlékünnepé, és akkor az ott tartott emlékbeszédet, az egyiket ő mondta, és abból ezt a következőt idézem. A legtöbb látogatója azzal a tudattal ment el tőle, még akkor is, ha a kívánságokat nem tudta teljesíteni, hogy a világ egyik legkedvesebb emberével volt dolga. Előszobája egyébként tele volt olyanokkal, akik pártfogását kérték, és ő mindig megtette mindenkiért mindazt, amit csak tehetett. A másik pedig a családi életére vonatkozó meglátás, hogy a vele való beszélgetés, ezt megint pont ekkor voltól idézem, a vele való beszélgetés mindig szerfeled kellemes és hasznos volt. Mindig volt valami új mondani valója, holott olvasása nem sok ideje volt. Hölgyekkel szemben pedig valóságos, úriembernek bizonyult, egészséges humorral fűszerezett beszélgetésével, amelyben sohasem begyűltek át nem érzett bókok, vagy üres udvariasság, amelytől egész lénye idegenkedett. Hát egy ilyen rendkívül őszinte, nagyon kedves ember volt, aki a levelekből, amiket neki részét én őrzöm, látom azt, hogy mennyire rokon szerető volt. Töménytelen sokat, nem is tudom, hogy tudott annyi levelet írni az életében, ezt a Pontekovó is kiemeli, és ráadásul még hát egyszer németül, egyszer franciául, egyszer meg magyarul, meg hát angolul is, mert négy nyelven, a nyelvén kívül tökéletesen tudott. Mondta nekem a leánya, hogy át tudott váltani egyik nyelvről a másikra, ami hát egy nagyon nehéz teljesítmény, még külön a nyelvtudása mellett. De a munkatársai, a Mandorf Béla, aki hát nekem atyai jó barátom volt, a könyvemet az ő emlékének ajánlom egyébként, mondta, hogy amikor ő jelentkezett nála 1920-ban, valamikor május elején, vagy áprilisban, akkor már, mint a Ganz Danubius vezérigazgatója, megkapog az ajtaján, hát mindenki szorong ilyenkor egy kicsit, és mikor belép, akkor hát a Kandó feláll az íróasztalától, és elégesiet mosolyogva, és úgy fogadja. Na most ez olyan mély hatással volt rá, itt idézem egyébként, a könyvben benne van az ő visszaemlékezése, hogy hát abban a pillanatban eloszlott minden szorongása, minden olyan belső szorongó érzése, hogy fogja tudni megfelelni egy ilyen nagy ember mellett, és hiszen akkor már a neve világviszonylatban ismert volt. De olyan közvetlen volt, és annyira kedves, hogy valóban, ahogy a világ egyik legkedvesebb emberével volt, ugye dolga, a látogatói mentek el tőle ezzel a tudattal, ezzel az emlékkel, hogy valóban egy ilyen krisztusi jellemet sugárzó, rendkívül kedves és nagyon közvetlen ember volt. Persze benne volt a munka hevében az a állandó feszültség nyilvánvaló, ami hát neki is voltak rossz napjai, meg neki is volt a rengeteg feladat, amit meg kellett oldani, de minden mellett az a kiegyensúlyozott lelki béke az uralta az egész életét, és azt hiszem, hogy ilyen életpályát is azért tudott végigélni, így, mert ez a lelkület volt benne, mert különben 69 szabadalmat, amit bejelentett az életében, és azt a rengeteg alkotást, amit teljesített, és ott töménytelen sok számítást, ami hát sziporkázó tudásról teszett, hát egy békétlen lélek az képtelen lett volna megtenni. Valóban ez a lelki békének meg a kiválasztottságnak a jele. És hát az, hogy azért az emléke ma is így él. Hát azért, hogy megemlékezünk róla, hogy én itt ülhetek most a Szent István Rádiónak ebbe a kedves kis stúdiójába, és ide eljött Kandó Kálmánnak a híre, hát ez mit bizonyít, hogy él az emléke. Most Budapesten remélem meg lesz a háznak a falán az emléktábla avatása, ahol az élete utolsó 15 évét élte, és 1935. január 13-án este 8 órakor meghalt. Ez a ház bent van a belváros szívében, a 6. kerület Rózsa utca 46-os számú házról van szó. Rendkívül leromlott állapotban van ugyan egy igazi monarchia korabeli két emeletes bérház, és hát ott a második emelet, ez is érdekes, négy nemzedék élt együtt. azért olyan érdekes a mai világban. Az édesanyja, aki túlélte a fiát 2 évvel. Hát ő maga, ugye, akkor már hát ugye megözvegyülten, a lánya a vejével, és a kis unokája a 1924-ben született a kis Gyurika, akit annyira szeretett. Tehát akkor ez 4 generáció, 4 nemzedék ért együtt abba a lakásba. Hát nagy lakás volt persze, mert az akkori időkben hát ez bevető volt, de mégis egy lakás volt, és biztos vagyok benne, hogy nem is gondoltak arra, hogy szétváljanak. Sőt, a házban még a rokonok is voltak, mert az első emeleten volt a nagybátyja, az édesanyának a testvére, akihez minden nap lement, és ott volt egy kávé, ott volt egy teljes kávé, azt szerette, és akkor elbeszélgettek. Rendkívül családias ember volt, nagyon szerette az otthont, pedig sokszor kellett elmenni, mert rengeteg megbízatása volt, rengeteg tisztséget, állást kellett betöltenie, de a család szeretet, amiről manapság annyi szó esik, az az ő életében egy példa volt, és hát én most azt tudom mondani, hogy a mai kornak ilyen szempontból is, tehát nem csak mint műzaki alkotó, de mint ember, és tulajdonképpen mint ember igazán múlhatatlan példakép kell, hogy legyen Kandó Kálmán.
És maradjon is az, Kandó Kálmán tisztelete tehát tovább él, ezt mai beszélgetésünk és riportunk is alátámasztja, és Folytán István Kandó mozdonyok, Kandó Kálmán élete és munkássága című könyvet 2. kiadásban megjelent, ám elmondhatjuk, hogy korlátozott példányszámban és csak bizonyos helyen található meg ez a kiadvány.
Igen, hát 500 példányban adták én, mennyire én tudom, és hát egyedül Budapesten a Magyar Vasúttörténeti Parknak a előterében, ott, ahol egy ilyen kis társalgó van, elárusító hely, különböző kiadványokat árusítanak, hát ott lehet kapni, tehát ez egy nagyon szűk példányszámban, nagyon korlátozottan példányszámban megjelent könyv. Hát aztán nyilvánvaló szervezés kérdés, hogy esetleg hogy lehet az érdeklődőknek ezt valahogyan postán is eljuttatni, de hát csak azért mondom, hogy ne a könyvesboltokba keressék, mert hát sajnos erre így nincs lehetőség, de hát azért hozzá lehet férni, akit esetleg ez érdekel, úgyhogy azt meg hát a szerző köszöni, hogyha valakit ez érdekel, de nem elérhetetlen.
Én pedig köszönöm szépen Folytán István nyugalmazott vasutasnak, Kandó Kálmán kutatónak a beszélgetés további munkájához, életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a külön a kedvességét, a meghívást, és hát én is nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, aminek én magam is mindig hallgatója vagyok, és én meg ennek a rádiónak kívánok további nagyon sok sikert, eredményt és elismerésem azért a hatalmas munkáért, amit eddig a megalapítások óta tettek, és hát külön is akkor, hogy köszöntsem kedves Erzsike, hogy olyan nagyszerű műsorai vannak, és annyit dolgozik, annyit tesz azért a rádióért, hogy Farkas Erzsébet nevétől már nem lehet elválasztani a Szent István Rádiót, hát én meg erre kérem a Jóisten áldását, hogy adjon ehhez további erőt önnek, és hát majd legközelebb találkozunk valamilyen más alkalommal, de én nekem legalábbis nagyon jó volt itt lenni. Köszönöm szépen, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztő műsorvezetője, Farkas Erzsébet. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.